Megint ugyanaz az élményért, mint ami olyan sokszor ér. Isten lelke, hogyha valamit akar mondani, akkor ezt azzal hangsúlyozza, hogy az övéinek sorban ugyanazt mondja. Zoli, amit mondtál, az körülbelül mondani valomnak a 3-4-et kitöltött. Úgyhogy hálás vagyok az Istennek ezért. Komolyan nem tudom eléggé elmondani, milyen csoda számomra ez. Volt egy-két mondatod, ami azért is visszhangzik bennem, mert a jelenkorunkra alkalmaztad, és én azt még tovább szeretném sarkítani valamennyire. Azt mondtad, hogy a zsidóknak volt körülbelül 500 évük arra, hogy kiérleljék a tant. A fogság után valóban jó indulattól vezettetve kiérlelték a tant. Ennek a fő képviselői a farizeusi iskolák voltak, akik egyben a végrehajtó szerve is voltak annak, hogy őrizzék az Isten törvényét. Amiről én szeretnék beszélni ma, az valahol ehhez kapcsolódik. Miközben készültem rá, mindig próbáltam a ti helyzetetekbe képzelni magam, és azon gondolkodni, hogy hanyadik perc után bólintotok be. Aztán úgy láttam, hogy én, hogyha helyetekben lennék, valószínű, hogy a második után már bebólintanék, de ettől függetlenül annyira szívemen volt, és annyira szeretem ezt a kérdéskört, hogy mégis merészkedek előhozakodni vele. Egy furcsa dologról szeretnék megosztani gondolatokat, az ideákról, az ideák világáról. Ugye miért is teszem ezt? Azért, mert lehet, hogy nem tudunk róla, de azért mindannyian ideálokban gondolkodunk. Keresztény hívő emberként különösen ideálokban gondolkodunk, és ez már összefügg a tanoknak a kiérlelési idejével, mert kialakultak az évszázadok alatt, év ezredek alatt, most már azt mondanám, épp úgy, mint ahogy az előző 500 évben azok a zsinórmértékek, amikre azt gondoljuk, hogy ez ténylegesen így van benne a Bibliába. Így kell értelmeznünk. Ez az eszményi kereszténység, ez az eszményi gyülekezet. Mindez valami tényleg olyan fenkölt, annyira szép, hogy hát ez nagyon nemes. Gondolkodhatok már azon, hogy nekünk is ideáink vannak, és itt nem már mindegy, hogy zsidó vagy nem zsidó. Mindegy, hogy a múltban vagy a jelenben. De állandóan kiérlelt gondolataink vannak. És tudjátok, ezek ilyen, most fölvonultatok néhányat, előre bocsájtva, hogy nem azért, hogy ezek nem jók, mert ezek mind jók, csak azt szeretném mondani, hogy ezek az ideák szintjére léptek az életünkben. Ugye, ilyen dolog, hogy a jó keresztény folyton imádkozik. Jól tudjuk az igei alapját is, nektek pedig szüntelenül imádkozni kell. Hát van egy ilyen ideánk, hogy mennyire tudjuk megvalósítani, szerintem magánéletünkbe bevalljuk, hogy olyan módon, mint ahogy mondjuk egy egyház elvárná tőlünk, kevésbé. De attól tartok, hogy azok, akik az egyházakat vezetik, ők se tudják ezt beváltani, de mondani természetesen lehet. Aztán ott vannak az imának a részei. A jó keresztény, hát gyerekkorunktól kezdve valahol ezzel küzdöttünk, a jó keresztény csak szellemi dolgokért könyörög. Földi dolgokért, ugyan már ne terheljük a mindenható Istent földi dolgokkal. Kérjünk alázatot, bölcsességet, hát az van a Jakab levelében, és ilyen eszményi dolgokat. Aztán a mi piti kéréseink, hát az majd megoldódik, meg hát segíts magadon, az Isten is megsegít. Szóval vannak ilyen nagyon kiérlelt emberi bölcsességeink. A hívő ember főleg hálát ad. Ugye, olvassuk a Pál levelében, hogy hálaadással tárjátok föl a ti kívánságotokat az Isten előtt. Ezzel komoly gondjaink vannak. Nem tudom, érzékeltétek-e már, hogy ezen az ösvényen elindulva rettenetesen sótlanná válik a hálaadás. Körülbelül úgy néz ki, hogy odállunk az Isten jelenlétébe, tudjuk, hogy nekünk most hálát kéne adni, nem jellemző, hangsúlyozom, a jelenlévők az állandó kivételek, de azért egy kicsit hajlik a szívünk arra, hogy egy ilyen mantrázásba fulladjon. Köszönjük, Úrunk, a vasárnapot, köszönjük, hogy fölkelt a nap, köszönjük, hogy egészségesek vagyunk, köszönjük, hogy békességünk van. Értitek? Köszönjük, hogy egészségünk van, köszönjük, hogy a gyerekeink megtértek. És ugyanúgy kis listává süllyed a hálaadásnak a gyakorlata, mint ahogy a kis listáinkkal egyébként megjelenünk az Isten előtt a kéréseinket illetőleg is. Aztán olyan, ami egy kicsit húsba vágó, jó keresztény nem vétkezik. Ez lehet, hogy azok, akik a kegyelem evangéliumát hallgatták gyerekkoruk óta, azok ebben nem nőttek föl, de közülünk nagyon sokan nőttünk föl úgy, hogy a jó keresztény nem vétkezik. Sőt, ugye a zsidó 10 alapján, hogyha vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, nincs többé kegyelem, csak az ítéletnek valami rettenetes várása, amely megemészti az ellenszegülőket. Hát a régi Károli ezt mondja, szerintem az új is valami hasonlót mond, de a dolognak a summája az, hogy van egy ige, ezt az igét nem az Isten előtt hordozza a szívünk, hogy megkérdezzük, hogy Uram, hát ez meg mi? Ebben én nagyon belebotlottam, hanem elfogadjuk a tant, amelyik ezt értelmezi. Az egyik gyülekezetben ilyen módon értelmezik, a másik gyülekezetben olyan módon értelmezik. De alapvetően egy értelmezett dolog jön le hozzánk, és mi úgy nőttünk föl, hogy tele vagyunk, anélkül, hogy tudnánk, görcsökkel, elképzelésekkel, eszményekkel, amikhez szeretnénk fölnőni, mert ez a jó. Ilyen a jó keresztény. Jó keresztény legalább valamelyik lelki ajándékkal rendelkezik. Nem kell, hogy mindegyikkel, de időnként nyelveken szól. Mert az úgy hozzátartozik, vagy esetleg gyógyít. Profétál, látomásai vannak. Ez a jó keresztény. Ha neked ilyened nincsen, akkor gondolkozzál rajta, hogy mi a baj. Hol hibázik a dolog? Hiszen ezek csupa ideálok. Ott vannak benne a Bibliában, mindegyik ott van a Bibliában, és hangsúlyozom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok van benne a Bibliában. A böjtöléstől a gyülekezetbejárásig, mindenre kiérlelt, kialakult teóriáink vannak, hogy mi a jó keresztény. Feltehetitek kérdésnek, hogy Zoli, te most azt gondolod, hogy akkor ezek nem igazak? Miközben azt szeretném mondani, hogy körülbelül azt a választ tudom adni rá, mint amit Pál mondott ebben az összefüggésben a törvényről. Azt mondta, hogy a törvény pedig igaz és jó, és szent. De magamban látok valami mást, ami rabulád engem, hogy ne azt cselekedjem, amit jónak látok, ne az ideák világát teljesedjen be az életembe, hanem valami olyasmit cselekedjek, amit titokban azért szégyellek, vagy ha nem is titokban, mindenféleképpen szégyellek. Érzékeljük a párhuzamot. Hát nem ez jött át hozzánk a kereszténységbe is? Hogy vannak ideáink, vannak eszményképeink arról, hogy milyen a jó keresztény. Csak éppen magányunkban belátjuk, hogy messze vagyunk tőle. És ez nem azt jelenti, hogy ezek nem jók, csak az, hogy valahogy nem sikerült ez alatt a 2000 év alatt elsajátítani annak a útját, hogy hogyan kerülünk közelebb az eszményéhez. 2000 évig is. És most szeretnék egy kicsit rátérni hasonló dolgokra, mint a Zoli, hogy ez a 2000 év akkor tulajdonképpen miről szólt? Én azt gondolom, hogy több csoportba oszhatjuk az embereket, önmagunkat is. Az ideák szempontjából is. De legalább két fő csoportot tudnék mondani. Az egyik csoport az, aki egyetért azzal, hogy ez jó, ez mind igaz, és neki áll, hogy megvalósítsa az életében. Hát legalább igyekszik. Úgy értem, a neki áll megvalósítani. Igyekszik. Teljes igyekezeteket arra vetvén, és mi úgy folytatjuk, hogy ragasszatok a ti hitetek mellé bűn nélküli életet. Amit nincs ott a Péter felsorolásában. Vagy hasonló dolgokat, ragasszatok a ti életete, a hitetek mellé, lelki ajándékokat, vagy gyülekezetbejárást, vagy akármit. Kit mi foglalkoztat a legjobban? Én azt gondolom, hogy bennünket legjobban talán a bűnkérdés foglalkoztat, vagy én olyan háttérben nőttem föl, ahol leginkább ez foglalkoztatott, de mindenkit egy kicsit más foglalkoztat. Tehát van ez a típus, aki jó szándékkal, ahogy annak idején a farizeusok, megpróbálja fölvértezni magát, megerősíteni az akaratát, a reszkető térdeiteket erősítsétek meg. Millió igénk van, amiket tudunk mindig ítézni, és megpróbálja a projektet elkezdeni és teljesíteni. Hetesnél lehet, hogy várvelegetés, ahogy mondtad. Négyesnél már kevésbé, kettesnél meg akár a kétségbeesés. Hogy én nekem ez nem megy. Én ezt nem tudom, és nézem a többit, és meg vagyok róla győződve, hogy Tominak ez olyan klasszul megy. Állandóan mosolyog, csupa optimizmus, kicsattanó egészség, nem tudom mi a titka, de neki ez megy. No, és én meg ott állok, és nem merem bevallani, hogy bizony nekem nem megy. De odállok az Isten elé, kérem minden nap, hogy tisztítson, megújítson, megy, és megyek tovább. Isten megtisztít, Isten megújít. De maga az út, amit bejárok, az mégiscsak a önmagamból táplálkozik. Valami hozott tudományból táplálkozik, ami egy ilyen magasztos célként ott lebeg előttem, hogy ezt kell elérni, és ott vagyok én, aki jó igyekezettel megpróbálom valóban közelíteni a célt. Aztán létezik egy másik embertípus, aki hát nagyon hamar abba hagyja ezt az egész kísérletet. Én néha azt gondolom, hogy mi Nazarénus Gyüliben nőttünk föl jobban az előző csoportba, aztán azt gondolom, hogy vannak más gyülekezetek, a kegyelem központú gyülekezetek, nem törvényközpontú gyülekezetek, akik onnan származnak, azok pedig abba a kísértésbe esnek, hogy az egész dolgot így elhessentsék, hogy Isten kegyelme betakar. Mindenre elég a Krisztusnak a vére. Igaz? Ez is igaz. Ez is egy idea. Ez is valami olyan eszményi dolog, ami önmagában mind-mind igaz. De az viszont már nem fogja igazoltá tenni, hogy én tulajdonképpen már rég föladtam a küzdelmet minden ellen, ami testi, ami világi. Én nem nagyon tudom, mert én a kettő végletet értem talán a szívemmel, mind a kettőt, és elnézést kérek, ha olyat mondok, ami abszolút nem jellemző, de azért érzem, hogy ebből könnyen adódik egy ilyen hát lágyabb, lazább, kevésbé gyűlöljük már a bűnt gondolkodásmód. Mi változott? Az Ószövetségben Isten egy elérhetetlen normát tett a zsidók elé, a törvényt. Norma volt, ideál volt. Isten pontosan tudta, hogy az ember folyamatosan vétkezni fog. De ez nem tette szükségtelenné azt, hogy elébük tegye azt, aki ő, az Isten világát, a mennyei rendnek a világát eléjük tegye, hogy mindig megmérhessék magukat, és aztán utána, ha évszázadok elteltével nem a farizeusi iskola veszi át az irányítást, hanem valóban oda jut az ember, hogy egyre többször zavarja, hogy nem tud megfelelni a törvénynek. Reménytelen. És mikor eljön Jézus, akkor fölismerve benne az utat, amelyiken Isten eszményei megvalósíthatók, egyszerűen befogadja ezt az új utat, ezt az új lehetőséget. Nem változott igazán az új szövetségben az alaplényeg. Jézus azt mondta, hogy ő nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse azt. És éppen ezért Isten viszont az új szövetségi nép számára nem egy elérhetetlen normaként jeleníti meg az ő igazságát, az ő valódi lényét, hanem azt mondja, hogy figyelj, éljen benned a Krisztus, és te élj a Krisztusban. És hogyha élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor Isten követelményrendszere? Nem szeretem ezt a szót, mert már is képzettársításunk van ezzel kapcsolatban. De Isten világa, a mennynek a rendje, ahogyan Jézus Krisztus élete ezt kiábrázolta, ha benne élünk, ha benne vagyunk, ha benne maradunk, akkor részeseivé válunk. Jézus azt mondta, nagyon világos, és mindannyian ismerjük, hogy én vagyok az út. Én vagyok az igazság, és én vagyok az élet. Amikor meghallgatjuk ezt a mondatot, akkor legtöbbször megint belefutunk az értelmezések zsákutcájába. Mit jelent az, hogy én vagyok az út? És már is megteremtődnek az iskolák, és meg is teremtődtek az évszázadok alatt, amelyik megpróbálja a egyszerű halandó számára közérthetővé tenni, hogy mit jelent, hogy ő az út. És már is magunk elé rakjuk azokat a dolgokat, amilyennek megismertük Jézust. Jézus alázatos volt, Jézus szelíd volt, Jézus mindig az atyával beszélgetett, éjjel és nappal imádkozott, és már is visszatérünk azokhoz a óemberünk számára végrehajthatónak ítélt cselekvés sorhoz, amitől pedig megszabadított bennünket az Isten. Nagyon idegen a testünktől, az egész lényünktől, az Isten által nekünk felajánlott út. Ez a Krisztus az út. Nagyon idegen tőlünk az, hogy azokkal az egyszerű megközelítésekkel éljünk, ami ezt a szívünk számára teszi valóságossá. Sokszor hallottam életemben azt a gondolatot, amelyik azt mondja, hogy Jézus a mi példánk. Jézus a példaképünk. Érzitek ebben a mondatban a trükköt? Hogyha nekem Jézus a példám, akkor valaki olyan valaki, akit lehet kopírozni. Aki meg lehet valamilyen módon fogni, hogy milyen ez a Jézus, és aztán utána ezeket a tulajdonságokat, pozitív dolgokat magunk elé rakjuk, és megpróbáljuk úgy, mint a kisgyerek, aki amikor a képeskönyvből rajzol, akkor mellette van a könyv, meg ott a fehér papír, és megpróbálja lerajzolni. Ilyenek a mi kísérleteink is. Pedig a Jézus az út nem azt jelenti, hogy Jézust kopírozni kell. Olyan szerűnek kell lenni, mint Jézus. Isten egyszerűen azt mondja, hogy Jézus az út. Ha benned van, amikor bennünk van, tehát ha engedjük, hogy ez a bennünk lét vegye át az uralmat, akkor mindaz, amit szeretnénk elérni, el fogjuk érni. De hangsúlyozom, ehhez az kell, hogy ne akarjunk már ott sertepertélni, és a saját útjainkat felajánlani az Istennek, hogy szerintünk pedig mi olyan klasszul kopírozzuk a Jézust, hanem az kell, hogy megnyissuk a szívünket. És aztán hagyjuk, hogy valamit csináljon az Isten, amit nem tudjuk, hogy hogyan csinál, de csinál. Na, most akkor egy fél perc szünet. Mély levegő mindenki, és aztán folytatom még egy picit, de nem akarok visszaélni a türelmetekkel. Na, jó. Hát mondjak közben egy lazításképpen egy példát. Van egy zsoltár, amit mindannyian ismerünk, szerettünk, és hívj engem segítségül a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, te pedig dicsőítesz engem. Jól ismert dolog. Mégis amikor ezt összevetjük azokkal az igékkel, amelyek szerint a hívő embernek az elsődleges feladata az, hogy hálát adjon, dicsőítse az Istent. Nincs előélete, csak dicsőítsd az Istent. Gyere el a gyülekezetbe, és dicsőítsd az Istent, mert ez az Isten öröme, mégis az Izrael dicsőítések között lakozik az Isten, ezt is ismerjük. Tehát egy csomó dolgot tudunk arról, hogy Isten szereti a dicsőítést. De nem nagyon tudjuk, hogy mi az a dicsőítés. Külön önálló életet kezd élni a dicsőítés. Szép dolgok mondásává silányul le a dicsőítés. Nincs benne a szívünk, mert meg se tanultuk, vagy meg se tapasztaltuk az Istennek a szabadítását, hanem azt gondoljuk, hogy ez egy elvárás az Istentől. Sőt, ez egy elvárás a gyülekezettől. Külön dicsőítő csapatokat hozunk létre, mert csapat nélkül nem lehet hadtest mozgást végezni. Tehát csinálunk dolgokat, amik azt a célt szolgálják, hogy na most, Uram, biztos nagyon fogsz neki örülni, sőt, a hallgatóság is fog neki örülni. Szeretném újból jelezni, hogy ez nem egy karikatúra, amit rajzolok. Arról szeretnék beszélni, hogy mennyire autonóm életet tud minden mozzanata az életünknek venni, akkor, amikor kivész belőle a Krisztus, a bennem élő Krisztus. Nagyon szeretem azt, amit mondtam Zsolták, mert van egy különös sorozat benne, hogy hogy válik a segítségül hívom az Isten, tehát kérek. Nem szégyellem, hogy kérek, kérek, kérek. Egy néhány hete beszéltem a Gyuliba özvegyasszonyról, akit éppen arra használ Jézus, hogy azt mondja, hogy nektek pedig szüntelen imádkozni kell, és kérni. És azt mondja, hogy kérjetek, és adatik néktek. Ugye zörgesetek, megnyitatik, stb. No, szóval a kérés. Nem nemtelen dolog. Isten legtöbbször a szükségeinken keresztül kezd el beáramolni az életünkbe. Mármint a valós életünkbe, nem a felszínes életünkbe, nem a rendszer szintű életünkbe, nem a mosolygós vasárnapi életünkbe, hanem megengedi, hogy szükségbe jussunk, megengedi, hogy nyomorúságba essünk, megengedi azt, hogy ezekben a mély pillanataiban az életünknek, mikor már nincsen egyéb remény, amikor már nincs megoldás, végre kiejtjük a megoldási kísérleteinket az ideák elérésére vonatkozóan, akkor felsóhajtsunk az Istenhez, hogy megállhassunk a jelenlétébe. Én nem tudom máshogy van, de engem a szükség jobban belehajt az Isten jelenlétébe, mint bármi más. Úgy önmagamtól, Zoli, hát azért olyan jó dolog csak úgy dicsőíteni az Istent, hát ez nem így ment. Általában a szükség hajtott bele. És persze ez a célom, mindenki a mieink közül ismer ebben, hogy eljussak erre, hogy az Istennek ezt a kozmikus magányát, amikor azt mondja a római levélben, hogy nincs aki szeresse, nincs aki keresse az Isten, nincsen csak egy igaz is, hogy ez valahogy olyan pozitív módon reagálja le az életem, hogy ahogy növekszek a kegyelemben, azt tudja mondani az Úrnak, hogy Uram, igazad van, még mindig nem szeretlek önmagadért, vagy legalábbis nem úgy, ahogy szeretnélek szeretni önmagadért, de kérlek, hogy taníts meg, hogy szeresselek önmagadért. Hogy örömemet találjam abban, hogy dicséretet zenghet neked a szívem önmagadért, az, aki vagy. Na jó, visszatérve, a szükség hajt minket oda az Isten elé. És aztán a dicsőítés szó, az egy ilyen sok lépcsős szó. A négy lépcsőfoka van, amíg eljut oda az ember, hogy valódi doxológiát zeng, tehát valóban az Isten dicsőségét szóban is másokkal megosztja, és az első az nyilván, az első a szükség felismerése után az, hogy elfogadni azt, hogy az Isten, amit tesz, az jó. Könnyű ezt elfogadni? Mi rögtön megakadunk olyan lépcsőfokoknál, amikkel nem tudunk mit kezdeni. Megbetegszel. Megbetegszik a testvéred. Súlyos beteg. Ugye ilyenkor jönnek a mi kísérleteink, hogy elővesszük az ígét, és elmondjuk, hogy már pedig az Istennek az a akarata, hogy mi egészségben legyünk. Az ősebeiben gyógyultunk meg, és el tudunk mondani, megint olyan hozott, 2000 év alatt legalább olyan módon fölhalmozott tudomány, mint ami a zsidóknak fölhalmozott, el tudunk mondani, és azt gondoljuk, hogy ez a dolgoknak a ne továbbja. De eljutni oda, hogy megállok az Isten elé, és odadom neki magamat, és azt mondom, hogy Uram, amit te teszel, az jó. tesz jó. Te csak jót teszel. Velem is csak jót teszel. Lehet, hogy ennek az lesz a következménye, vagy a testvéremnek, hogy magadhoz veszed, de ezt te tudod, de az is lehet, hogy meggyógyul, és azt is tudod. De amit én látok, függetlenül attól, hogy én most mit látok, én tudom, hogy amit te teszel, az jó. Elfogadjuk a velünk való bánásmódját, és azt mondjuk, hogy az jó. És ahogy telnek az évek, egyre jobban azon túl, hogy elfogadjuk, és azt mondjuk, hogy jó, kezdünk elismeréssel nézni az Istenre. Hogy újból és újból megtapasztaljuk azt, hogy valami furcsa röppályán egyszerűen megoldja a dolgokat. Egyszerűen helyére kerülnek a dolgok. És ahogy így növekszünk a hitben és a kegyelemben, úgy már elismerés fakad a szívünkbe. Az a típusú dicséret, ami nem egy szóvirág, hanem az, amikor a szívem mélyén meg vagyok győződve, hogy ez jó, amit tesz, elfogadom, és azt mondom neki, hogy Uram, nagy vagy. Hogy tudtad ezt csinálni? Én nem tudom. Úgy alakítottad a történelmet, hogy minden összedolgozott azért, hogy javára váljon azoknak, akik a tieid. És csak miután átmegyünk ezen a folyamaton, jutunk el oda, hogy amikor azt mondjuk az Istenről, hogy jó, annak, akivel kapcsolatban vagyunk, akkor az nem azt fogja mondani, hogy milyen álszent pasi ez. Hát valami teljes káosz van abban, amit mond meg, ahogyan egyébként, hát tudod, és itt visszautalok a Zsoltira, aki nagyon frappásan fogalmazta ezeket. Egyébként folyamatosan az orvostól várja a gyógyulást, de dicsőíti az Istent, hogy milyen nagyszerű az Isten. És érezzük a tudathasadást. És hangsúlyozom megint, hogy mind ahogy ő sem arról beszélt, hogy akkor ne menj orvoshoz, hanem arról beszélt, hogy a tudathasadás nem jó. És most is csak azt tudjuk mondani, hogy alapvetően, ha fölnyílik a szemünk arra, hogy az Isten velünk való bánásmódja az jó, és igazi, őszinte elismerés fakad a szívünkben, akkor az gyümölcstermő a többiek számára is. No, átugrok nagyon sok mindent. Egy-két dolgot szeretnék még. Így lehet, hogy az összekötő láncszemek nem lesznek meg, de viszont azt hiszem, hogy ezek fontosak. Hogyan éljünk tehát? Én azt hiszem, hogy az egyik nagy titok, az a Jakab fogalmazza meg, és az én életemben abszolút döntően meghatározó igelet, amelyik a Károli azt mondja, hogy szelídséggel fogadjátok be az igét, amelynek van hatalma megőrizni a ti lelkeiteket. Csiának van egy nagyon-nagyon frappáns fordítása erre. Ő azt mondja, hogy szelídséggel fogadjátok be a veletek összenövő igét, melynek hatalma van arra, hogy a lelketeket megmentse. Érezitek a különbséget abban, hogy a íge a lelkünkkel, mi velünk, az egész lényünkkel összenő, és a között, amikor mentális játszadozásokba kezdünk arról, hogy mit jelenthet az ige. Ugye megint 2000 éve abban élünk, hogy értelmezett ige ismeretünk van. Abban élünk, hogy mások megrágták számunkra az igét, és adják tovább nekünk folyamatosan. Abban élünk, hogy kialakult a tanítóknak a kasztja, és mi elfogadtuk, hogy mi vagyunk a tanítottaknak a kasztja. Abban élünk, hogy vannak emberek, akik jobban tudják, mint mi kevésbé tudjuk, ezért nekünk szükségünk van arra, hogy valaki megmondja nekünk. És miközben megengedtük ezt a luxust, hogy kialakuljon a vezetők, vezetettek, tanítók, tanítottaknak a két csoportja, eközben elfelejtettük azt, hogy az ige össze akar nőni velem és veled, személyesen, összenőni. Nem azt akarja, hogy XY nagy nevű prédikátornak a véleménye nőjön össze veled, mert az jó. hanem frissen akarja adni az Isten ezt az élményt, hogy összenő a lényünkkel az ő igéje. Ez minden ember számára elérhető. Ez a csodája az új szövetségnek, ez az út. Jézus Krisztus az életnek az igéje, akit ha szelídséggel befogadunk, de itt már elmegyek megint abba a világba, amelyik nem biztos, hogy érthető. Szóval minden esetre befogadni Krisztus együtt jelent, hogy szelídséggel engedni, hogy összenőjön az ő lénye az én lényemmel, az én lényem az ő lényével. És akkor nem tud félrevezetni egy egyháznak az adott rendszabálya, mert nem is lesz ilyen. Ha ilyen emberek élnek együtt, ha ilyen emberek alkotnak közösséget, akik nem akarják elfeledni azt, hogy amikor mi ilyeneket mondunk meg, azért ez ma divatos, hogy te értékes ember vagy, te hasznos ember vagy, téged szeret az Isten, téged használni akar az Isten. Időnként az a gyanúm, hogy az embereknek ez egy jó része, ezt a fajta bíztatás sem tudja igazán komolyan venni, mert megkérdezhetné a pásztort, de nem kérdezi meg, hogy hát ez nagyon szép tőled, de milyen értékeket látsz te bennem? Mi az, amit te nyertél azáltal, a szolgálat által, amivel engem bízott meg az Isten? Egyáltalán látsz bennem bármi értéket? Épültél már az én hitem által? Vagy pedig csak az elvárás szintre emelkedett, hogy majd én épülök a te hited meg a te tudásod által? No, szóval marad az, hogy az ideális számomra, hogyha már az ideákról beszélünk, az általam nagyon vágyott közösség, az a közösség, ahol mindenki él az új szövetség adta lehetőséggel, hogy Krisztussal összenőjön, és ahogy fokozatosan halad hitből hitbe, mindig bizonyságot tesz arról a munkáról, amit benne végez a Krisztus. Ugye ez az 1 János 1, amit láttunk, amit hallottunk. Ami kezdettől fogva volt, hallottuk, amit szemünkkel láttuk, amit szemléltünk és kezünkkel érintettük meg. Mennyire más? Mennyire más, mint a tanult tudomány. És nem tudom, érzékelitek-e, hogy van egy óriási rákfenéje ennek a tanult tudománynak. Azt, hogy nem tud személyre szabni. Nem tudja elérni azt, hogy ott, ahol tartasz, azokkal a mondatokkal erősítsen az Isten, ami a te lelkednek kell ahhoz, hogy erősödjél. Hogy azokat a gondolatokat juttatja csak a te szívedbe, vagy adja a te szívedbe, ami a következő lépésedhez kell, nem pedig fölrajzol egy nagyívű pályát, amiben a végcél valóban egy olyan típusú tökéletesség, ami teológiailag le van fedve minden lépésében. Ilyet nem tesz az Isten. Isten személyre szab. Mi nem szabunk személyre. Amikor elvárásokat támasztunk, akkor nem szabunk személyre. Ugye olyan fantasztikus dolog az, ahogyan Jézus azt mondja az utolsó vacsorán, hogy még nagyon sok mondani való volna a ti számotokra. De én ezeket nem tudom most elmondani, mert el nem hordozhatjátok. Kérdezlek benneteket, amikor ma valaki kiáll, és egy nagyívű tanítást tart bizonyos szellemi dolgokról, akkor mennyire van ez tekintettel arra, hogy én befogadhatom, vagy nem fogadhatom be. Nem csak frusztrál, és azt mondom, hogy Zoli, hát ha ez így van, amit ő mondott, akkor te labdába se rúgsz, nem tartasz sehol. És szerintem ezzel sokan vagyunk így. Pál azt mondja, hogy még tejnek eledelével kell, hogy tápláljalak benneteket, holott már rég kemény eledellel kéne, hogy éljetek. Ugye nem könnyű. Nem könnyű figyelni a másikra, nem ráömleszteni az okosságot, és ehhez nem kell tanítónak lenni, mesternek lenni, akárminek. A hétköznapi beszélgetésben, az egymás közötti beszélgetésben arra ügyelni, hogy amit mondok, az olyan legyen, amiből a másik épül. Ne azt gondoljam, hogy a másik attól fog épülni, hogy az én megszerzett bölcsességemet közkincsé teszem, hogy épüljön belőle. Hanem azzal az érzékenységgel nézek rá, hogy a lelkem a párbeszédbe folyamatosan kérdi az Urat, hogy hogyan, mit mondhatok, mit mondjak ami a másiknak a hasznára van. Jézusról van egy halom elképzelésünk, és ezeknek egy jó része talán valóságban gyökerzik, más része kevésbé. Jézusról följegyzik az evangéliumok nagyon sokszor. Minimum 70-szer, de inkább 100 fölötti ez a szám, hogy Jézus pedig tanított. És ezen mi annyira örvendezünk. Jézus tanított. Mit csinál a mai tanító? Tanít. Mit tanít? Hát, amiket ő úgy gondol, hogy fontos dolgok. Nem akarom a tanításnak a szerepét lenullázni, de azt szeretném mondani, hogy ehhez képest, a gyakorisághoz képest döbbenetesen kevés az, ahol apró pénzre váltva tudjuk, hogy Jézus mit tanít. Mit tanít? Ugye a hegyi beszédet jól ismerjük, és szívesen is hivatkozunk rá. De éppen a Zoli mondta el az elébb, hogy Jézus még a hegyi beszédben sem az volt a célja, hogy valami abszolút rendezett teológiát hirdessen meg, hanem az volt, hogy azt mondta, hogy megmondatott a régieknek. És elmondta azt, hogy mi az atyáknak a hagyománya. Hova torzult az Istennek a parancsolat. És utána pedig elmondta az adott kérdéskörben, hogy egyébként az Isten gondolata ezzel kapcsolatban nem ez volt. De ebből még mindig nem tudunk összeállítani egy olyan tanítási ívet, amire azt mondhatnánk, hogy a keresztény tanok épülnek. Való igaz, hogy a keresztény tanok sokkal inkább már az értelmezett igékre épülnek, mint mondjuk a levelek. Szívesen hivatkoznak is a keresztények arra, hogy de hát Pál volt az, aki megteremtette a tanokat. Én meg mindig szívesen mondom azt, hogy dehogy is, a Pál nem tanokat teremtett meg. Egyszerűen Pál ugyanazt tette, hogy egy adott szükségre, ami torzulás volt a gyülekezeten belül, mint hogy torzulás volt a farizeusoknak a magatartása, arra válaszolt. Tele van a levél, föl nem tett kérdésekkel, amikre mind-mind Pál válaszol, csak mi vagyunk azok, akik csokorba szedjük ezeket a válaszokat, és nem helyileg szükséges problémák megoldásként értelmezzük, hanem azt mondjuk, hogy ez a követendő eljárás. Csokorba szedjük, ez a tan, ez a keresztény filozófia, ez a keresztény tudomány, és már nem tudunk személyre szabni. Már képtelenek vagyunk rá. Mennek az Emmauszi úton Jézus és a tanítványok. És mindenki tudta az ígéket. Tudta. Nem állt nekik össze a kép. Jézus elkezdte magyarázni a törvénytől fogva a prófétákig, hogy így kellett az ember fiának szenvednie, és bemenni az ő dicsőségébe, az ő országába. És nem tudták. És néha azt gondolom, hogy mi keresztények pont ilyenek vagyunk. Hogy egy halom tudásunk van arról, amit úgy gondolunk, hogy ezt jelenti, meg azt jelenti, így kaptuk meg, és bizony nem gerjed ez a szívünk. És az ige leírja, hogy akkor kezd el gerjedezni a szívük, amikor valami olyan mozzanatot fognak el Jézusnak a viselkedéséből, ami ismerős. Amire nem az agyuk a reagens, hanem a szívük a reagens. Amikor Jézus megtöri a kenyeret, akkor azt olvassuk, hogy fölismerik, és aztán utána, amikor Jézus eltűnik, akkor kiderül, hogy hát gerjedezett a szív, csak éppen tompa volt az értelem békjója miatt a hit. Jézus nem elsősorban a tanítás módszerével élt, hanem a példabeszédekkel. Én néha azt gondolom, hogy olyan szívesen elsajátítanám ezt a bölcsességet, megkérdez tőlem valaki valamit, ilyen nagy teológiai kérdést. És akkor eléállnék, és elmondanék egy példabeszédet. Hú, hát az ütős lenne. Ütős lenne, és akkor ő torkon ragadni, és azt mondja, hogy Zoli, nem tudsz te értelmesen válaszolni az értelmes kérdésekre? Hát nem ezt kérdeztem, hanem mondj valamit. A, B, jobbra menjek, balra menjek, ezt tanítja az ige, vagy azt tanítja az ige. És Jézus nem veszi föl ezt a kesztyűt. Tudod, a legelemibb kérdésekben, sőt a legbonyolultabb kérdésekben, sem veti, veszi föl ezt a kesztyűt. Oda viszik elé a János 8-ban ezt a parázna asszonyt. Olyan fekete-fehér a kérdés, hogy ezt már nem lehetne jobban sarkítani. Mózes megmondta. A törvény, a Mózes mondta, ez már nem a mi értelmezésünk, nem a atyától hozott hagyomány, hanem megmondta a Mózes. Te mit tennél? Jézus ír az ujjával a földre. No. Ugye ez egy óriási különbség. Szóval Jeremiás már megmondja, és aztán Jézus idézi a János 6-ban, hogy lészen az utolsó időkben, hogy nem tanítja az ő atyafi az ő atyafiát, hanem lésznek mindnyájan Istentől tanítatva. Ismerjük. Kívülről tudjuk. Mégis le tudunk mondani arról a kényelemről, hogy majd valaki megtanítja nekünk az Úr útját? Legtöbbször nem tudunk lemondani róla. Részben azért, mert ezt vettük, így hagyományozott át, részben pedig azért, mert valljuk be, időnként egyszerűen lusták vagyunk. Időnként egyszerűen annyira idegen a testünktől ez az út, hogy megállni az Isten előtt, hogy ezt azt gondoljuk, hogy nem tudjuk megtenni. Tudjátok, még ezt elmondom. Szilvián megkérdezte tőlem, hogy Zoli, és neked mit jelent ez, hogy megállsz az Isten előtt? Mert oké, már beszélünk hetek óta, hónapok óta gyülekezetben is erről, hogy valahol a megoldás az az, hogy az ember nem csak kis listákkal befut a trónterembe, meg aztán ott hagyja az Isten jelenlétét, és azt mondja, hogy én minden gondomat az Istenre vetettem, ő neki gondja van rám, és nincs is más feladatom, mint hogy vagy elmondom a kis listáimat a kéréseimmel, vagy elmondom a nagy listámat az ő hálaadásának a kipipálása érdekében. Aztán kifutok. A lényeg az az, hogy elmondom vagy a dicsőítést, vagy a háladást, aztán, vagy a kéréseket, aztán elfutok tőle. Miközben az én hitem az az, hogy Isten az ő jelenlétében formál bennünket. De megállni Isten jelenlétében időigényes, és ezt nem tudjuk megspórolni. Időigényes. Én nem tudok neki adni teljesítményt, önmagam fölpolírozását, semmit nem tudok adni, és ebben egyetértünk a kegyelmi tanítókkal is, meg egyetértünk azzal is, hogy az ideák világa persze jó volna, hogyha elérhető lenne. De egyet tudunk tenni, megállni az ő jelenlétében, és engedni, hogy ő szóljon hozzánk. Na most ez az engedem, hogy ő szóljon hozzám, az olyan terméketlennek tűnik. Próbáltátok már megállni az Isten előtt. És nem csak úgy listázni neki dolgokat, hogy elmondom, hanem hogy Uram, várom a válaszodat. És közelítek a kérdéshez. Uram, van ebben nekem valami dolgom? Lehet, hogy semmi dolgom, és csak elefánt leszek a porcelánboltban, amikor legközelebb hozzamegyek Pistához, és jól beolvasok neki. Mert hogy azt tanítja az ige. Én feladatom? Lehet, Uram, de akkor megyek. De szeretném, hogyha látnám, hogy ez tőled jön. Imádkozok valakiért. És ez jó, hogy imádkozok valakiért. És nagyon fontos. De jól imádkozom érte, Uram. Tényleg ez a te akaratod, hogy azért imádkozzak? Nekem ez bőven elég, Uram. Gyógyítsd meg. Már megyek is tovább. Hiszem, hogy te meg tudod gyógyítani. Sőt, hiszem, hogy te meg fogod gyógyítani. És nem az a gond, hogy Isten nem gyógyíthatja meg nem gyógyítaná már. De az gond, hogy anélkül, hogy megkérdezném tőle azt, hogy Uram, legalább azt, amit a tanítványok megkérdeznek. Ugye, amikor ott a vakon született embernél ott van Jézus, és megkérdezik, hogy Uram, miért van ez? Ki vétkezett? Legalább bennük volt némi kíváncsiság az ügy felől. Bennünk sokszor az sincs. Mi csak a sztereotíp gondolatainkat közöljük az Istennel, és ezeket a sztereotíp gondolatokat közöljük egymással is, és várjuk azt, hogy a többiek elfogadják ezeket a gondolatainkat. Szóval azt hiszem, az új szövetség egyik legnagyobb csodája az, hogy Isten testre szab, személyre szab. nem terhel meg jobban igazsággal egyik ötöket sem, mint amennyit ma elviselhetsz. És hogyha így állsz az Isten elé, hogy Uram, nem értem ezt az ígét, de nem az lesz a következő rutinos mozdulatod, hogy föllapozod a szótárat, meg meghallgatod a YouTube-ot, meg megnézed a bibliai értelmező szótárt, és miután mindezeket megnézted, és mindezekben a körülményekben, a társadalmi háttérben, a nyelvben, a finomságokban már mind otthon vagy, akkor azt gondolod, hogy ismerted az Istent. Hanem hogyha nem elégedsz meg kevesebbel, mint sem, hogy az Isten személyesen annyit adjon az igéjéből, ami ma kell ahhoz, hogy ha holnapba beléphess, és a holnap kell ahhoz, hogy a holnap utánba beléphess. Nem annyira bonyolult. Az én életemben legalábbis úgy gondolom, hogy nem még akkor sem, hogy én iszonyú bonyolultan tudok fogalmazni, amiért elnézést kérek. De summásan egyszerűen az, hogy ne neveljük ki a tanítói kasztot, ne legyünk lusták, és ne akarjuk a mások által megrágott mennyei eledelt mindenfajta egyéb igény nélkül magunkévá tenni, hanem álljunk meg az Isten jelenlétében, engedjük, hogy ő formáljon bennünket, a gondolatainkat, a szándékainkat, hogy jól kérjük, amit kérünk, és akkor ő valóban ki tud áradni rajtunk keresztül. Anélkül csak frázis, anélkül csak álom, megint egy ide, ahogy élő víznek folyamai áradnak elő annak belsejéből. Azt tud előáradni, ami bennem van. Ha nincs bennem, nem tud előáradni. Ez pedig, hogy benned és én bennem legyen, ahhoz az kell, hogy személyesen álljunk meg, személyesen legyünk taníthatók, és személyesen osszuk meg egymással mindazt, amit az Isten mondott. No, hát azt hiszem, hogy ez volt a lényege. Kívánom, hogy ebben adjon Isten áldást mindannyiunknak. Amen.
Amen. Amen.